Ezeket igazából vagy zsoldosnak, vagy külföldi fegyveresnek nevezzük, és ez a különbség az, ami meghatározza azt, hogy jogellenes, vagy pedig jogszerű az ő részvételük a fegyveres konfliktusban.
Milyen státuszban vannak egyébként ezek az emberek? Tehát hogy érkeznek meg az országba? Mit mondanak mondjuk a határállomáson, hogy ők mit akarnak csinálni?
Ugye már a háború kitörését követő első héten az ukrán kormány az elfogadott egy olyan jogszabályt, amely létrehozta a ukrán hadseregen belül a külföldi fegyveresek légióját, vagy valami hasonló elnevezéssel, egy olyan egységet, amely része az ukrán hadseregnek, és ebbe toboroznak nemzetközi szinten katonákat. Na most már mint külföldieket is. És tekintettel arra, hogy ez része az ukrán hadseregnek, ezért tulajdonképpen az ukrán kormány az, amelyik biztosítja a belépésüket az országban, biztosítja ezeknek a személyeknek a kiképzését, a belépését az ukrán hadsereg kötelékébe, ezen a idegen vagy külföldiek légión, vagy csapattestén keresztül.
És ezek kvázi ukrán zubbonyt vesznek, öltenek magukra?
És ezek ukrán zubbonyt öltenek magukra, főszabály szerint, sőt, hát ez az igazi megoldása ennek.
Van valami átvizsgálása egyébként, vagy előzetes felmérése ezeknek az embereknek, mondjuk pszichológiai?
Én remélem, hogy van, ugye erről nekem nincsen igazából információ, mert ez az ukrán hadsereg, vagy a Honvédelmi Minisztérium kell, hogy elvégezze, de én azt feltételezem, és ez diktálná a józanész, hogy azért valamilyen előzetes felmérésen, vagy vizsgálaton, vagy interjún azért ezek átessenek, mielőtt ténylegesen bevetik őket. Az biztos, hogy valamilyen kiképzést is kell, hogy kapjanak, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindegyik rendelkezik fegyverforgatáshoz szükséges ismeretekkel, és hát ez az ukrán hadseregnek a felelőssége.
A nyelvi nehézségeket egyébként hogyan lehet kiküszöbölni? Vélhetően vannak ezek, hogyha valamifajta parancsot kap egy bármilyen nemzetiségű, akkor nem biztos, hogy azt érti.
Ez így igaz, de mivel ugye ez egy külön hadosztály, vagy csapattest az ukrán hadseregen belül, én azt feltételezem, hogy megoldják, hogy ezt ott vetik be és úgy vetik be, hogy a nyelvi különbségek ne okozzanak problémát, tehát a ukrán, mint vezényleti nyelv, azt gondolom, akkor ebben a csapattestben az angollal egészül ki, vagy valami hasonló. De erről konkrét információim nekem nincsen.
És egyébként ilyenkor milyen státuszba kerülnek azok az államok, amelynek polgárai ezek a fegyverviselők?
Ugye ez nagyon érdekes, mert itt igazából az egyéni felelősség az, ami fontos. Tehát ezek olyan személyek, akik saját maguk döntenek arról, hogy csatlakoznak az ukrán fegyveres erőkhöz. Most vannak olyan országok, amelyek ezt megengedik, de vannak olyan országok, amelyek ezt büntetik. Tehát például a magyar büntető törvénykönyv is a tiltott toborzás cím alatt azt is büntetni rendeli, aki a Magyar Katonai Szövetségi Rendszeren kívül, tehát a NATO-n kívül csatlakozik valamelyik fegyveres félhez harcoló félként.
És úgy tudom, hogy a brittek is ezen a szinten vannak, mert Boris Johnson is mondta, hogy bűncselekményt követel az az ember, az a brit állampolgár, aki csatlakozik bármelyik harci alakulathoz.
Igen, sőt van arra is precedens, hogy akár az állampolgárságát is elveszítheti egy ilyen személy, az Egyesült Államokban volt erre példa. Tehát ez igazából az érintett országnak a belső joga szerint változik, hogy ők ezt hogy ítélik meg, de semmiképp nem jelenti azt, hogy az állampolgárság szerinti állam venne részt a konfliktusban.
Mikor fordulna elő ez? Mert ugye beszéltünk már korábban is más szakértőkkel, és ők azt mondták, hogy akkor lenne részese egy harmadik ország is ennek az ukrán-orosz konfliktusnak, hogy ha konkrétan harci cselekményeket hajt végre ott az alakulata az adott országban, leginkább Ukrajnában.
Ez pontosan így van. Tehát igazából az, hogy az állampolgár az fölhúz egy külföldi állampolgár egy ukrán zuponyba vesz részt a konfliktusban, az nem azt jelenti, hogy a saját államának a hadviselő feleként vesz részt. Tehát itt valóban arra lenne szükség, hogy olyan fegyverek, csapatok, vagy pedig harci egységek vegyenek részt, amelyek a érintett államnak a felségjelzését használva vesznek részt, vagy jelennek meg a terepen.
Lehet egyébként tudni, hogy jelenleg hány ilyen külföldi tartózkodhat Ukrajnában, illetve általában milyen a tapasztalatok a korábbi háborúkat tekintve?
Nagyon érdekes, hogy számokat konkrétan nem tudni. Azt tudom, hogy az ukránok mindig szeretik ezeket föltupírozni valószínűleg, az oroszok azok pedig kevésbé beszélnek róla, de hát több száz emberről van szó, ez biztos, mert a híradások ebben megegyeznek. És az eddigi tapasztalatok azok érdekesek abból a szempontból, hogy ez most egy teljesen klasszikus háború, amit egy szuverén állam ellen, egy másik szuverén állam a reguláris fegyveres erőivel indított. És erre már régen volt ilyen szempontból példa. A legutóbbi helyzetben, amikor szóba került a zsoldosoknak az alkalmazása, ugye a szíriai háborúban vagy Líbiában került elő, ahol mindenféle terrorszervezetekhez csapódva, vagy pedig ilyen paramilitáris erők, mint az úgynevezett Wagner csoport, azok jelentek meg ezekben a nem feltétlenül államközi fegyveres konfliktusokban, hanem ilyen polgárháborús helyzetekben, és ott fölmerült az a kérdés, hogy vajon akkor, hogyha nem állam alkalmazásában állnak, hanem mondjuk egy terrorista csoport, vagy egy ilyen magán hadseregnek az alkalmazásában, akkor ők zsoldosnak minősülnek-e. Ilyen, hogy államok közötti nyílt fegyveres konfliktus törjön ki, és az egyik állam, a érintett állam a saját hadseregébe beintegráljon külföldi harcosokat, erre nagyon régen volt példa, és igazából ők ebből a szempontból nem számítanak zsoldosnak.
Ehhez fogható háború mi volt utoljára, tehát az ukrán-orosz konfliktushoz hasonló?
Az Egyesült Államok és ugye Nagy-Britannia vezetésével azért az Afganisztán elleni, vagy pedig az Irak elleni háborút is említhetjük, de mind a két esetben azért azt figyelembe kell venni, hogy ott egy belpolitikai fordulatra is sor került a fegyveres támadás után, és helyi erőkre támaszkodva végül is azokkal megállapodásban zajlottak a harci cselekmények.
Hát itt lényegében most két szomszédos országról van szó, tehát ilyen típusú, ahol szomszédos ország támad meg egy másikat.
Hát igazából ilyesmi Európában második világháború óta nem fordult elő. Tehát ami nem korábban egységes államból való kiszakadáshoz kötődött volna, nem két államnak a nyílt összetűzése, ez igazából hát talán a Nagorno-Karabahi konfliktus során a örmény-azeri összecsapás volt ilyen, bár ott az örmények ugye 90-es évek elején tagadták a közvetlen jelenlétet, de ennyire nyílt és egyértelmű államközi fegyveres konfliktus a II. Világháború óta azért Európában nem volt.